Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai műsorban az Agrárminisztérium által meghirdetett és nemrég lezárult meseíró pályázatról lesz szó, amelyre több mint 900 pályamű érkezett, és a győztes műveket hamarosan könyvformájában is olvashatjuk. Foglalkozunk a nevelőszülők helyzetével, valamint a fiatalok mentális egészsége érdekében indított figyelemfelkeltő kampányról hallhatnak, tartsanak velünk! Rekordszámú több mint 900 pályamű érkezett az Agrárminisztérium Mesék az Ümmögő Birodalomból című meseíró pályázatra, amelyre több korcsoportban jelentkezhettek diákok és pedagógusok egyaránt. László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, a pályázattal a beporzók fontosságára kívánta felhívni a figyelmet az Agrártárca. A beérkezett munkák közül 70-et választott ki a zsűri, amelyeket online mesekönyv formájában jelentett meg a minisztérium. Emellett az érdeklődők az országos mezőgazdasági és élelmiszeripari kiállítás és vásárhely színén is ízelítőt kaphatnak a díjazott mesékből. A beszélgető partnerem László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár, a témánk pedig az Agrárminisztérium által meghirdetett meseíró pályázatra érkezett műveknek a kielemzése, ugyanis nagyon sok pályamű érkezett. Milyen témában és kiktől várták a jelentkezést, és mikor indult el maga a pályáztatás?
Magát a mese pályázat kiírását a Földnapja, 2021 évi Földnapja alkalmából hirdettük meg. A tematikája pedig a beporzók fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. Tehát alapvetően olyan pályaműveket vártunk, amelyek a beporzók figyelmére hívja fel a figyelmet. 900-at meghaladó mese, illetve pályamű érkezett, gyakorlatilag minden korosztályból, egészen kisiskolásoktól, nagyiskolásokig, de még pedagógusok is, illetve még nyugdíjasok is küldtek be ilyen meséket. 70 mesét választottunk ki, ezt a 70 mesét szeretnénk online mesekönyvben megjelentetni. Egy szakértő zsűri volt egyébként a meséknek a bírálója.
Irodalmárok vagy biológusok, kikre kell gondolni, hogyha szakértői zsűrire gondolunk egy meseíró pályázat esetében?
Minden mesét több zsűritag olvasott el, és volt köztük olyan, aki a rovarok világában mozog otthonosan, tehát biológus végzettséggel rendelkezők, illetve pedagógusok voltak még emellett. A szakmai zsűri választotta ki a pályaműveket, és ugye ebből 70 pályamű várhatóan közeljövőben meg fog jelenni egy online könyvben. Szeretnénk a későbbiekben ezt az online könyvet nyomtatott formában is kiadni, de az első bemutató, ahol meg lehet ismerkedni néhány mesével, az a most 2021 évi országos mezőgazdaság és élelmiszeripari kiállításon lesz látható, illetve hallható, ahol október 9-én szombaton 11 óra 15 perctől, illetve délután 15 órától színész által felolvasva meghallgatható lesz.
Az, hogy a beporzókat választották, hogy ők legyenek a meséknek a főhősei, a témái a meséknek, ez a veszélyeztetettségre is egyfajta utalás, hogy ideje odafigyelnünk jobban?
Igen, reményénk szerint a jövőben is lesznek még ilyen meséró pályázataink, és hát ugye szűkítettük a kört egyrészt, hogy egy jól meghatározható téma köré épüljenek a mesék, és hát ezzel természetesen arra fel is hívjuk a figyelmet ezáltal, hogy kiemelt figyelmet érdemelnek, már csak azért is, mert gyakorlatilag az emberiség élelmezésére jelentős hatással van, tehát gyakorlatilag a fennmaradásunk függ attól, hogy a beporzók részét képezik a biodiverzitásnak a jövőben is.
És hát úgy látszik, hogy megmozgatták mind a gyerekeket, mind a pedagógusokat, hogyha ennyi pályamű érkezett.
Igen, mi is meglepődtünk, nagyon sok értékes gondolatot osztottak meg velünk. Voltak a pályaművek között olyan mesék, amelyek teljesen önálló gondolatokat sugaltak, voltak olyanok, amelyek ismert meséket írtak át valamilyen beporzóra, tehát elég változatosak voltak, illusztrációk is jöttek hozzá, mert szép és hasznos pályázatokat kaptunk.
László Tibor Zoltán környezetvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották. Folytatom a beszélgetést Ferenci Katalinnal, a Kőbányai Mocorgó óvoda óvodapedagógusával, aki az egyik nyertes mesepályázó volt. Meséljen kicsit a meséről, amit beküldtek erre a minisztériumi pályázatra.
A pályázatra a felhívás e-mailben érkezett az oktatási hivataltól az óvoda számára, és úgy gondoltam, hogy ez alkalommal magamat szeretném megmérettetni, hiszen idén már a csoportommal több pályázaton is indultunk, mivel a Mesék az Ümmögő Birodalomból volt a pályázatnak a címe, ezért arra gondoltam, hogy a méhecskékről fogok írni, egy roscsont kis méhecskéről, és egy különleges műfajt választottam, a verses mesét, mert nagyon szeretek írni, elsősorban verseket, gyermekverseket, és azt gondoltam, hogy talán ebben a műfajban nem fog olyan sok alkotást születni, hogy bizonyára inkább a többiek meséket fognak írni.
Mit lehet még tudni a főhőséről, a roscsont méhecskéről?
Zümikének hívják, és ő elveszett a meserétem, és új kis barátokat talált, akik segítenek visszajutni a családjához, a kaptárba.
Itt veszélyeztetett fajról van már gyakorlatilag szó, tehát léptennyomon olvashatunk felhívásokat, hogy mennyire oda kell figyelni a méhekre. Tehát önt egyből megfogta maga a téma?
Megfogott a téma, hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy fölhívjuk a figyelmet a veszélyben lévő fajokra, de egyébként ez mindig hálás téma, amikor az állatokról kell írni, akár mesét, akár verset, és ez a gyerekekhez nagyon közel áll, tehát mivel hogy a mesék elsősorban ugye a gyermekekhez szólnak, ezért amikor ugye bármilyen állatról kell írni, az szerintem mindig egy hálás téma.
Ön is formálta meg, úgy értem, rajzlapon, vagy ehhez segítséget kért?
Én készítettem az illusztrációkat, maximum 5 darab illusztrációt lehetett benyújtani, és én készítettem el mind az 5 rajzot.
Erre a pályázatra született a Zümi története, de lesz még folytatása?
Akár az is lehetséges.
Meséljen még nekem a pályázatról, hogy a gyerekek segítettek el, vagy a kollégái.
Ezt most teljesen egyedül készítettem, de annak nagyon örültem, hogy az óvodában az óvodavezető, ő minden alkalommal, amikor bármilyen pályázati felhívás érkezik, akkor ő azt mindig megosztja velünk, tehát értesülünk nagyon sok lehetőségről, és mint említettem is, hogy idén már a csoportommal is több pályázaton indultunk, sikereket is értek el gyerekek, és hát ezúttal arra gondoltam, hogy most megpróbálom azt, hogy akkor én magam mit tudok nyújtani, mit tudok magamból kihozni, és teljesen egyedül írtam meg ezt a mesét, és készítettem el ezeket az illusztrációkat. Szerettem volna meglepetést okozni a családomnak is, hogyha esetleg pályázaton én is díjazott leszek, és ez sikerült is, nagyon boldog volt mindenki, a családom is, illetve az óvodában a kollégák is, a gyermekek és a szülők is sok szeretettel gratuláltak.
És ki volt a tesztközönség? A családja vagy az ovisok?
A gyerekeknek olvastam el a mesét, ők hallották, de egyébként megosztani nem lehetett. Tehát benyújtás előtt nem lehetett semmilyen felületen közzé tenni ezt a mesét. Úgyhogy a gyerekeknek elolvastam, hogy nekik tetszik-e, ők mit szólnak hozzá. Nekik nagyon tetszett, és akkor ezután nyújtotta be az óvoda a pályázatomat.
Ferenci Katalint, a Kőbányai Mocorgó óvoda óvodapedagógusát hallották. Katalint nemrég a NET Edukáció által megrendezett, a 2021-es évpedagógusa választáson a szülői jelölést követően a 15 kiemelkedő óvodapedagógus közé választott a szakmai zsűri. A Kőbányai intézmény pedig a zöld óvodák közé tartozik. A már 15 éve futó program célja, hogy támogassa a kisgyermekkori környezettudatosság fejlesztését, valamint intézményi szinten is megalapozza a fenntarthatóságra nevelést. Erről a következő heti műsorban részletesen is lesz szó. Ez a Családi Hét. Magyarország elkötelezett abban, hogy családközpontú legyen a gyermekvédelme, mondta a szociális ügyekért felelős államtitkár egy nevelő szülőségről rendezett nemzetközi konferencián Budapesten. Az Inforádió által megkérdezett szakember szerint a nevelő szülőknek nagyobb szakmai és anyagi támogatásra lenne szüksége, Varga Mónika összefoglalója.
Magyarországon a gyermekvédelmi szakellátásban élők 70%-áról mintegy 16 ezer gyerekről gondoskodnak nevelőszülők. Összesen 5700-an gyakorolják ezt a hivatást. Ez európai szinten is magas, ám ahhoz, hogy egy gyerek se nevelkedjen intézetben, még 2-3 ezer nevelőszülőre lenne szükség, mondta az Inforádiónak az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője.
A nevelőszülő az egy ilyen eléggé különleges emberfajta, aki nagyon komoly érzelmi terhelést vállal.
Szilvási Léna kiemelte, a nevelőszülőknek traumatizált gyerekeket kell befogadni, majd elengedni, hiszen ez az ellátási forma csak átmeneti gondoskodás. Szerinte ahhoz, hogy többen vállalkozzanak erre, nagyobb segítségre, fejlesztő pedagógusokra, pszichológusokra, valamint nagyobb anyagi támogatásra, például a gyerekekre fordítható normatíva, az úgynevezett ellátmány emelésére lenne szükség.
Ez az ellátmány 10 év óta nem emelkedett semmit. Ugyanígy a családi pótlék összege sem változott semmit. Tehát így nevelőszülőkkel számolgatva azt látjuk, hogy a gyerekek napi ellátása az minimum 1100 forint, és ehelyett, ami az ellátmányból fordítható a gyerekre, az körülbelül 600 forint, 600-700 forint. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül 60%-át fedezi a költségeknek az ellátmány.
Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerint Magyarország elkötelezett abban, hogy családközpontú legyen a gyermekvédelme. Éppen ezért jogi és anyagi biztonságot igyekszik teremteni a nevelőszülőknek.
Történt egy foglalkoztatási jogviszony bevezetése, tavaly egy új családtámogatási forma, a nevelőszülői gyerek. Ezek apró lépések ahhoz, hogy ott legyen emögött egy pénzügyi stabilitás, ha valaki ezt a szolgálatot választja.
Az államtitkár hozzátette, a nevelőszülők egy nevelőszülői hálózathoz csatlakoznak, aminek fenntartója tanácsadást, nevelési segítséget is nyújt.
Az elmúlt időszakban egyébként a gyermekvédelemben is nőtt a normatíva, és voltak olyan pályázatok, amelyek kifejezetten azért került a kiírásra, hogy a nevelőszülői hálózatokat erősítsük meg ebből a szempontból is.
Fülöp Attila megjegyezte azt is, a nevelőszülőség népszerűsítése érdekében október 8-án Debrecenben családi napot tartanak.
Varga Mónika összeállítását hallották. A mentális betegségek napjainkban szerencsére egyre több figyelmet kapnak, azonban még sok munka vár a témával foglalkozó szakemberekre, hogy még többen ismerjék fel a különböző tüneteket, illetve hogy eltűnjön a hasonló betegségekkel, állapotokkal kapcsolatos megbélyegzés. A MedSport Alapítvány az Együtt az Életvidám Gyermekekért programjával az Új Nap, Új Remények adománygyűjtés keretén belül a gyerekek és tinédzserek mentális egészségéért kampányolnak, mivel a járvány őket is komolyan érintette. A MedSport kezdeményezéséhez több mint 20 gyermekpszichiáter és pszichológus, illetve felkészült szakorvos csatlakozott. A beszélgető partnerem dr. Spányik András, a MedSport Alapítvány alapítója, akivel a fiatalok mentális egészségéről fogunk beszélgetni, egészen pontosan arról a kampányról, amelyet az alapítvány indított, a célból, hogy elérhető legyen a fiatalok számára, megismerhető legyen, hogy van segítség, hogyha probléma van, akkor van kihez fordulni. Mit tapasztalnak az alapítványnál, hogy ma a fiatalok mentális problémáival, a betegségekkel mennyire foglalkoznak? Mennyire merik beismerni, hogyha probléma van?
Az az igazság, hogy hát mint általában a mentális problémák a gyerekek esetében is nagyon sokszor tabu jelentenek, és a gyerekek esetében még egy komoly kihívással kell szembenézni, amikor a mentális segítségről beszélünk, nevezetesen pedig arról, hogy sajnos sokszor egy család problematikája jelentkezik egy gyerek betegségében, vagy tüneteiben, vagy lelki problémáiban, és ekkor az egész családnak kéne szembenézni ezzel a problémával, és az egész családnak változni ahhoz, hogy valamilyen segítséget tudjunk nyújtani a gyermeknek, úgyhogy ezért időnként azt kell mondani, hogy még komplexebb a gyerekek esetén, hogy célba érjen a még komplexebb feladat az, hogy célba érjen a gyerekek esetén a mentális segítség.
Ennek a kampánynak most pontosan mely korcsoport a célcsoportja? Ugye fiatalokat említünk, de itt milyen korosztályról van pontosan szó? Iskolásokról?
Iskolásokról is, óvodásokról is, és még akár a kamaszokról is, tehát itt a három jól elkülöníthető korcsoportról biztosan beszélhetünk. Igazából minden olyan gyermekről, akik a gyerekpszichiácia vagy a gyerekpszichológia, tehát 18 évben nem töltött gyerekekről van szó, akik a gyerekpszichológia vagy a gyerekpszichiácia társkörébe tartoznak.
Ezt a kampányt most kifejezetten a koronavírus járvány okozta hatások hívták elő, vagy már ezer korábban is gondolkodtak, hogy lehetne egy ilyen mentőövet dobni?
Igen, mi a MedSpot alapítványnál mindig azokra a páciensekre, vagy azokra az emberekre fókuszálunk, akik valamilyen okból kiszolgáltatottabbak, akár egy adott időszakban, vagy pedig úgy általánosságban véve, és hogy a nehezebben jutnak segítséghez, vagy megfelelő segítséghez. Ez alapítvány mindig ilyen rétegeket, ilyen pácienseket keres, és próbál segíteni nekik. Most ugye a COVID kapcsán a gyerekek nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, hiszen a lezárások, a lockdown az sokféleképpen érinti a gyerekeket, a gyerekek hétköznapjait, és ezáltal a mentális problémáknak is egy tárházát jelentik a gyerekek számára. Ugye abból kell kiindulni, hogy a lezárások, illetve a vírus okozta fenyegetettség miatt nagyon sokszor nem találkozhattak a gyerekek a megfelelő, a saját korcsoportjukban lévő társaikkal, csak legfeljebb online fórumokon, és nem sikerült ezt a szociális életet élni, amihez hozzászoktak, tehát egyfajta izoláció is, társas izoláció is jelentkezett a gyerekeknél. Emellett ugye a családi dinamikák, a családi problematikák azok fokozódtak, tehát hiszen az összezártságból adódóan bizonyos nehézségek megsokszorozódnak, vagy koncentráltabban jelentkeznek a családban. Ugye ez is egy kihívás és problémát jelent a gyerekeknek. Nem beszélve arról hát szerencsére nem nagyon gyakori, de mégis jelentkező problémáról, hogy vagy súlyos betegségben szenvedtek a szüleik ez alatt az időszak alatt, vagy akár el is hunytak egy vagy mindkét szüleik is. Ilyen is van, ugye ezt emlegetik úgy a médiában, hogy COVID árvák, ugye azok, hogy akik elvesztették a COVID-ban a hozzátartozóikat, a szüleiket, gondozóikat. Ez nyilván egy extrém példa és egy extrém kihívás. De önmagában a fenyegetettség és a betegség megjelenése egy-egy családban, az is traumatikusan hatott a gyerekekre, vagy még most is, ami mostani hullámban is erre lehet számítani.
Amikor valaki úgy látja, mondjuk egy fiatal, hogy neki jó lenne, hogyha segítséget kapna, és mondjuk már a szüleinek is mert erről beszélni, itt a szülőknek mi lehet a segítség, tehát ők miből láthatják, hogy probléma van?
Hát igen, ez egy jó kérdés, és ugyanakkor nagyon szertágazó erre is a válasz, mert nagyon sokféle probléma lehet ebben a korosztályban, és nyilván az evészavaroktól kezdve a szorongásos tünetekig, a fokozott izoláció, vagy ugye szorongásnak a tünetei azok számtalanok lehetnek, lehet akár különböző testi jelzések, hasfájások, fejfájás, hányinger, ilyen tünetek is jelentkezhetnek a stressz tünetként krónikus szorongásnál a gyerekeknél, de hát depresszív tünetek is vannak, lehangoltság, rossz közérzet, alvás problémák, de akár szélsőséges esetben, különösen kamaszoknál, ugye akár szuicid, tehát öngyilkossági fantáziák is megjelentek. Az már nyilván egy vörös zászló, amivel nagyon fontos azonnal a segítséghez fordulni. De ha bármilyen szokatlan viselkedési probléma van, az mindig föl kell, hogy hívja a figyelmet arra, hogy itt baj lehet. De most a legfontosabb, hogy a szülők tényleg valahogy próbálnak meg egy olyan nyílt közeget teremteni otthon, amely lehet beszélni a dolgokról. Egy gyerek el tudja mondani, hogy legyen ennek kultúrája, szokása a családban. Hogy megbeszélik, hogy mi a nehézsége, hogy van éppen, mi neki most a nehéz, hogy el tudja mondani. Hogyha ez nincs meg, akkor lehet, hogy alternatív fórumokat keres magának, vagy online próbál segítséget keresni, és ott azért elég gyakran lehet hallani arról, hogy belefuttak olyanba a gyerekek, ami nem feltétlenül adekvát, vagy pedig akár veszélyt is jelent a gyerek számára. Úgyhogy a szülői gondozás vagy gondviselés az innen a legfontosabb, de hát pont ennek a hiánya, ami az egyik fő forrása a problémának. Ha nincs meg az a biztonságos szülői környezet, ha nincs meg az a támogató légkör, akkor a gyerek nem fogja tudni elmondani, hogy problémája van. Ez lesz a probléma a legnagyobb forrása.
És akkor a kampány ebben segít, vagy ebben is segít? Kicsit akkor részletezze magát a kampányt.
Igen, a kampánynak kettős célja van. Az egyik, hogy felhívjuk a figyelmet ennek a fontosságára, hogy felhívjuk a szülőknek is a figyelmét, ráfordítsuk arra, hogy figyeljenek, foglalkozzanak a gyerekek lelki problémájával, és legyen rá szemük, és szenteljenek rá időt, és forduljanak oda a gyerekeik felé. Ez is nagyon fontos, de a környezet is segíthet egy-egy családnak, hogyha a maga család működik diszfunkcionálisan, problémásan, hogy fölhívja, egy picit szembesítse a családot azzal, hogy itt tényleg segítségre van szükség. Ez az egyik feladata a kampánynak, hogy figyelmet hívja föl. A másik pedig az aktív segítség célba jutatása. Itt időnként akár online, de akár személyes segítségre is lehet számítani. Egy rendelő partnerünkkel közösen végezzük ezt a munkát, és ezért az ottani kollégák, pszichoterapeuták, pszichiáterek, meg gyógypedagógusok segítségével adott esetben tudunk segítséget is nyújtani személyesen is a pácienseknek. Nyilván a kampány sikerességétől is függ, hogy milyen büdzsé áll majd rendelkezésre elve, hogy mennyi órát tudunk a pácienseknek fordítani, de ez a másik célja, hogy konkrét segítséget is tudjunk nyújtani.
Hogyha valaki hall erről a kampányról, és úgy érzi, hogy érintett, vagy ő vagy a gyermeke, akkor önökhöz kell fordulni, vagy itt mi a menetrend?
Igen, a Medspot alapítvány honlapján, tehát a www.medspot.hu honlapon megtalálja az elérhetőségeket, ott van telefonos is, meg e-mailes elérhetőség is, és ha ott leírják a problémát, akkor vissza fogjuk őket hívni, meg fogjuk őket keresni, és igyekszünk segíteni. Ha a saját büdzsénkből nem futja, tehát nem tudunk ingyenes helyet biztosítani, akkor is segítünk eligazodni a rendszerbe, hogy merre lenne a adekvát fordulni.
Ha máskor nem, akkor a Medspot alapítvány nevével már lehetett találkozni, hiszen szintén önök indították el az egészségügyi dolgozók mentális egészségére egy figyelemfelhívó kampányt. Ez tavaly volt, hogyha jól emlékszem. Erről meséljen egy kicsit nekem.
Igen, ez a kampányunk, és ez nem is csak kampány, hanem ez egy projektünk, ez jelenleg is fut, párhuzamosan ezzel a projekttel, tehát ingyenes segítséget nyújtottunk és nyújtunk most is az egészségügyben dolgozóknak, hiszen nagyon sok probléma, ami a COVID-ellátás kapcsán jelentkezett a pácienseknél, a páciensé váló kollégáknál, azoknak igazából most, mondjuk úgy, hogy most érnek be, tehát a posztraumás stressz, vagy a depresszió, a kiüresedettségérzés, vagy mindezeknek a feldolgozatlan élményeknek a hatásai, azok most jelentkeznek, vagy még később akár, amikor elmúlik a csatazaj, ugye erről sokat beszéltünk, ezért ez még mindig él ez a lehetőség, és vannak aktív eseteink, akik járnak most is a terapeutáinkhoz, segítséget fordultak még a kampány idején, vagy szóval a COVID hullám idején. Most a másik, az pedig itt is ugye a figyelemfelhívás is, hogy megmutassuk a kollégáinknak, hogy egyáltalán nem ciki, sőt, nagyon is fontos, hogy segítséget kérjenek, hogyha szükségük van, és felismerjék ők is a jeleket, hogyha segítségre van szükség. A harmadik pedig az, hogy készítettünk olyan anyagokat, relaxációt és úgynevezett öregítérzést segítő anyagokat, amelyeket feltöltöttünk a Medspot alapítvány honlapjára. Ezeket pszichológusokkal fordítottuk, és mondták föl magyar nyelven a honlapunkon. Ezek elérhetők mind a mai napig, és hallgatják is a kollégák időnként.
Dr. Spányik Andrást, a Medspot alapítvány alapítóját hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszont hallásra!